Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, második részének első 6 verséből a következőképpen.
Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy az elmúlt héten is megőriztél minket. Hálát adunk neked, hogy ezen a reggelen egybegyűjtöttél minket a te házadban. Köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk terheinket, megvallhatjuk neked bűneinket, és te kész vagy megbocsátani. Add, hogy szent lelked által tudjuk megérteni a te igédet, egyre jobban tudjunk téged megismerni. Kérünk téged, hogy az ige hirdetésen keresztül világossá váljon számunkra a te üzeneted, és ezzel az útra valóval indulhassunk a következő hétnek. Kérünk téged, a te szent lelked által szólj hozzánk, és adj számunkra figyelmet és nyitott szívet. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele, második részének 5. versében a következőképpen. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Amint sokan tudják is, testvéreim, egyházi életünk rendjében ez a mai vasárnap, a böjt első vasárnapja. Isten kegyelméből megérhettük ezt az időszakot. Annál kevésbé tiszta és világos, hogy mit is értsünk ezen a fogalmon, gyakorlaton. Hadd ajánljam szeretettel mindenki figyelmébe a Békesség újságunkat, ahol van erről 2 cikk is. De hadd foglaljam össze most azt, amit Isten a szívemre helyezett, mert a böjt az nem más, mint a lényegre koncentrálás ideje. A leglényegesebbre koncentrálásnak az időszaka. Nem ezt helyezte tovább Isten a szívemre, de mégis ezzel hadd kezdjem, mert ne menjünk el a böjt valósága mellett, hiszen Isten abban áldásokat készített el. Nem neki van szüksége rá. A mi életünket gazdagítja. És azért az az ige szakasz, amiről szólni szeretnék, részben utal is erre a leglényegesebbre, hiszen Pál fiatal barátját az imádságra hívja fel, méghozzá egy nagyon sajátos összefüggésben, hogy tudnélik mindenféle emberért imádkozzon. És imádkozzanak a keresztjének. És felhívja a figyelmet egy másik nagyon-nagyon lényeges kérdésre, hogy ki vajon az életünk közben járója. Ismerjük-e azt az egyetlen egyet, aki valóban közben járó, akinek adatott ehhez minden adottság, minden hatalom menjen és földön. Egy kicsit közelebb hozva, így is föl lehet tenni a kérdést, hogy van-e nekünk mennyei barátunk. És erről szeretnék bizonyságot tenni közöttetek. Van-e nekünk kicsoda ő, és mit is jelent őt barátként tudni, barátként köszönteni a mennyei világban, imádságunkban őt megszólítani, előtte hódolni, és vele megosztani az életünket. Van-e mennyei barátod, testvérem? Olyan ez egy kicsit mai példával élve, mint amikor valakire azt mondhatjuk, hogy van valaki, aki jókor van jó helyen. Ismerjük az életből, hogy mennyi hasznot lehet húzni, most így mondom, ilyen hétköznapi nyelven, milyen sok áldás és jótétemény fakadhat abból, amikor valaki jókor van jó helyen. Akkor valamit elérhet, elintézhet, megszerezhet. Vagy ha valaki van, aki számomra, az én érdekemben van jókor jó helyen, micsoda nagy nyereség az. A Biblia is utal egyszer egy ilyen dologra, hogy amikor segítségre van szükségetek, akkor járuljatok bizalommal valakihez. Hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Járuljunk bizalommal valakihez, aki jókor van jó helyen. Mert testvéreim, még ha nem is szoktunk minden nap gondolni erre, de tény, hogy egyszer elmegyünk, és a Biblia azt tanítja, hogy odaállunk egy jelképes ajtó elé, és az a kérdés, hogy lesz-e ott a mennyek országának ajtajánál egy barát, aki beenged téged? Lesz-e, aki képes kinyitni számodra azt az ajtót, akinek kulcsa van hozzá? És ugye tudjuk, hogy sokféle elgondolás és nézet létezik ebben a világban, és meg kell mondani őszintén, hogy sajnos a keresztény gondolkozók között is, hiszen vannak, akik azt mondják, hogy akiket szentek ki avattak, azok talán be tudnak engedni. Vagy éppen Szűz Mária be tud minket oda engedni. A Biblia azt tanítja, hogy nekik nincs kulcsuk. A kulcs csak egyetlen egy embernél van. Ettől függetlenül tiszteljük, szeretjük őket. De ha arra számítasz, hogy majd a mennyek országát kinyitja valaki más, nem az az egyetlen barát, akkor szomorú és szörnyű csalódásban lesz részed. Mert csak egy valakinek adatott, ahogy itt a bizonyságtételben Pál olyan világossá teszi, egy, aki közben járó, aki megnyithatja előtted ezt a bizonyos ajtót. És ha valaki olvasott és tudja a Bibliában azt a kifejezést, hogy a kulcsok hatalma, akkor az ne zavarja meg, mert ott akkor arról van szó, hogy a hívő ember a másik hívőnek meghirdetheti a bűnbocsánatot az Úr Jézus nevében. Ha én azt tapasztalom, hogy valaki a jelenlétemben egy őszinte imádságban kitárja az egész szívét, és valóban bocsánatért esedezik az Úr Jézushoz, akkor fel vagyok hatalmazva arra, de bármelyik őtök testvérek, akik az Úréi, fel vagyunk hatalmazva arra, hogy a másiknak azt mondjuk, az Úr Jézusért megbocsáttattak a te bűneid. De ez nem ugyanaz, mint amiről én ma szeretnék szólni, mert tudnék odaállt egy valaki vár, odaállt a mennyek országának kapuját egy valaki tudja kinyitni, akit egyben igaz bírónak is nevez a Biblia, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, akiről Pál így tesz bizonyságot. Egy az Isten, és egy a közben járó Isten és emberek között. Egy furcsa példát hadd hozzak. Nem mindenki tudhatja, de akinek az életében valami módon megjelent a büntetés végrehajtás intézménye, az többek között azzal is szembesül, hogy ott bent az elítéltek, a fogvatartottak nem nyithatnak ki semmilyen ajtót. Nem nyúlhat a kilincshez. Mindig a nevelő tisztjének kell kinyitni az ajtót. Ez egy negatív példa, de értitek, testvéreim, Van, akinek van joga kinyitni az ajtót ott bent, a börtönben, ott csak a nevelőtiszt nyithat. A mennyek országában pedig csak Jézus Krisztus. De olyan jó róla úgy beszélni, testvéreim, hogy ő az, aki azt mondja, hogy az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én mondtam nektek. Ő a mi mennyei barátunk. És ez a fontos és szívszorító kérdés, és itt a böjt is e felé terelje a mi koncentrációnkat, hogy így van. Ő a te barátod, és ha a barátod, erősítsd meg ezt a barátságodat. Éld meg jobban, éld meg mélyebben, őszintébben. Koncentrálj a lényegre, hogy ő a te barátod, aki oda át vár. Hirdetem, van barátod a mennyben. Az a kérdés, hogy rábíztad-e magad, és rábízod-e újra, rábíztál-e mindent, hogy mindent ő intézzen el. Ő intézze el a te üdvösséged kérdését, bűneid kérdését, a jövődet, az örök életedet, valóban mindent. Ez a kérdés csupán, hogy rábíztál-e mindent. Hadd olvassak most kivételesen egy bizonyságtételt fel, nem hosszú. Hadd osszam meg veletek, egy gazdag kereskedelmi tanácsos vallotta ezt meg, és így került írásba. Szívesen elmondom, mi adta meg a kezdő lökést a hitre jutásomhoz. Volt egy 8 éves fiam, aki iskolába járt. Egyik nap meg kellett tanulnia kívülről egy éneket, amely egyáltalán nem ment a fejébe. Este azzal nyaggatott engem, hogy tanuljam vele együtt, és hallgassam meg tőle. Az utolsó sornál mindig megakadt. És egy mennyei barát nélkül vajon kibírja ki a földön? Legalább 100-szor elmondtam neki ezt a mondatot. Reggel 6 órakor már újra az ágyam mellett állt, felébresztett, és előről kezdte az éneket. Azután újra jött az a szerencsétlen verszak, végre elment az iskolába, és megszabadultam tőle. De az énektől nem tudtam megszabadulni. Bementem az irodába, és átnéztem a postát. De mintha minden levélen ott lett volna lángoló betűkkel, és egy mennyei barát nélkül vajon kibírja ki a földön? Számoltam, de minden hiába való volt. Egyetlen kérdés zakatolt elkerülhetetlenül bennem, és te mégis kibírod a földön? És nincs barátod a mennyben? De egyáltalán ki az a mennyei barát? Értelmetlenség, amit a fiú tanult, mondtam magamnak. Tudják, vannak olyan dallamok, amelyek egész nap ott hangzanak az ember fülében. Így jártam én is. Ekkor komoly kérdéssé nőtt ez a történet a számomra. Féltem, hogy a fiam megkérdezi tőlem, ki az a mennyei barát. Röviden, nem szabadulhattam az énektől. Egyre inkább a lelki szemeim elé tárult, hogy minden tevékenységem során álom életet éltem. És úgy találtam, hogy végső soron borzasztóan önző ember vagyok, aki csak saját magának élt. Végül oda mentem ahhoz a férfihoz, akinek a szeretetét önök is ismerik, aki szeretetből meghalt a kereszten, értünk, és kiöntöttem neki a szívemet. Így találtam meg a mennyei barátot, üdvözítőmet, Jézus Krisztust. A legjobb barátot életben és halálban. Egykor gazdag embernek számítottam, és tulajdonképpen szegény ember voltam. Most valóban gazdag vagyok. Erőm és pénzem az én mennyei barátomé, aki nélkül, biztosíthatom önöket, többé már nem bírnám ki a földön. Így lehet Isten egy gyermek szája által gazdag, így tehet Isten egy gyermek szája által gazdag embereket nyugtalanná, segítheti hozzá őket ahhoz, hogy gazdagságuk ellenére felismerjék nyomorúságukat, és elhívhatja őket gyümölcsöző munkára Isten országába. Sohasem gondolta volna a gazdag, kereskedelmi tanácsos úr, hogy az Úr Jézus tanítványa lesz, és hogy ez 8 éves fia révén történhet meg. egy mennyei barát lehet-e nélküle kibírni a földön? És azt vallom, testvéreim, és valljuk sokan, hogy nem csak az örök életünk szempontjából döntő kérdés ez, hanem valóban a földi sorsunkra nézve is. És a válasz ugyanez, mint ennek a kereskedelmi tanácsosnak a válasza, nem lehet kibírni a földön. Nem jó, a földön sem, nem hogy oda át nélküle. Merem így mondani, a földön is pokol. A föld is pokol Jézus nélkül, hát még oda át. És a káténk, amelyet idézünk és elő-előveszünk egy-egy gondolatát, így a hatodik úrnapjára megfogalmazott gondolatait, most beszél valakiről, aki tökéletesen alkalmas arra, hogy mindenben, így mondom, jogerősen intézkedjen. Mindenben a barátod legyen, az intéződ legyen a szó régi, szép értelmében. Minden jogosítványa, minden hatalma, minden szeretete megvan hozzá, hogy ő legyen a te egyetlen egy közben járód, egyetlen egy mennyei barátod. Kicsit mosolyogni való példát hadd hozzak ide. Tavaly nyáron, amikor a rend szervezésére készültünk erre a nagy református fesztiválra, akkor ugye a szervezőbizottság tagja is különböző nyakba való kis táblácskákat kaptak, és azon föliratok voltak, és megvallom őszintén, hogy némi mosolyogni való büszkeséggel töltött el, amikor én is többek között ezt a feliratot kaphattam, nem tudom, jól ejtem-e, full access, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljes hozzáférés. Hát ez azt jelentette, testvéreim, hogy én bárhova bemehettem, az összes kis irodába, raktárba, mindenhova, mondom, nem csak én. De hát nem mindenki kapott azért ilyet. Igen, mosolygom én is rajta. De amikor az Úr Jézusra gondolok, akkor egy szent mosoly ül ki az arcomra, mert ez a két szó is kevés. Ez a két szó is kevés, hogy teljes hozzáférés. Ő mindenhez hozzáfér. Ő mindent el tud intézni. Számára nincs lehetetlen. Ő a te mennyei barátod. Ő a te egyetlen egy közben járód. Mindent hatalmasan és tökéletesen elintéz, és elintézett. És itt három kérdésre hadd összpontosítsak, hogy mi mindent intézel amellett és azon túl, hogy a földben és a földön sem érdemes nélküle élni. Azt mondjuk, és azt valljuk, hogy abban is ő rá támaszkodhatsz, hogy hogyan fogadják majd oda át a bűneidet. Hogyan értékelik majd a jó cselekedeteidet. És készül-e mennyei hajlék a számodra, kedves testvérem? Mert minden azon múlik, hogy van-e mennyei barátod, és hogy kicsoda ő, illetve hogy rábízod-e, rábíztad-e ügyeid intézését. Ha valaki egy tárgyalásra megy, elküldhet maga helyett egy meghatalmazottat, egy jó ügyvédet mondjuk, aki intézkedik a nevében, sokkal jobban, mint ő maga, de itt valaki olyanról van szó, aki mindenek fölött való, aki hatalmas és bölcs, aki irgalmas és tökéletes Isten. Ő a te közben járód. És itt most engedjétek meg, hogy hadd idézek még a KT-ból csak röviden, hogy beszél ő róla. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie a te közben járódnak? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s, mint valóságos Istennek is lennie a te közben járódnak? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő embervoltában elhordozhassa, és számunkra a megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten és egyszer s, mint valóságos igaz ember is? Ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és megigazulásunkra adatott nekünk. És végül honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd az ősatyák és proféták által hirdettetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen szerelmes fia által beteljesített. Ő a te mennyei barátod, az egy igaz barát, aki hibamentesen, a pervesztés kockázata nélkül segít neked. Minden információ rendelkezésére áll, rólad is, és az ellenfeledről, az ellenségedről is. De ne feledd, rólad is, rólam is. Ő pontosan tudja, mit lehet felhozni, vagy éppen semmit sem lehet felhozni valaki mellett, és mit lehet felhozni ellened, vagy éppen ellenségeddel szemben. A felhatalmazása is tökéletes, teljes. A tapasztalata kimeríthetetlen. A pártatlansága és igazságossága kozmikus méretekben ismert. Az angyalok is, ha netán ufók volnának, kételkedem ebben, nem tagadom, de ha volnának, ők is ismerik Jézus Krisztus páratlanságát, pártatlanságát, igazságosságát. Mert ők is Jézus Krisztus teremtményei. Így mondja a 96. Zsoltár szépen, amikor eljön az Úr, elfogulatlanul ítéli a népeket. Csupán annyi a kérdés, bízol-e benne? Felvetted-e a kapcsolatot vele? Rábíztad-e mennyei és földi ügyeid intézését? Ön érdekes, olvastam Spurgeonnek, a híres igehirdetőnek a megtéréséről. Fiatal korában fölébredt a vágy, hogy ő szeretne Istennel kapcsolatba kerülni. Mondhatjuk így, hogy kereste a mennyei barátot, kereste a kegyelmes Istent. Elment Isten tiszteletekre, belehallgatott itt is, ott is, sokáig nem találta, és aztán egyszer elment egy közösségbe, ahol nagy meglepetésére az igehirdető ránézett, nem ismerték egymást, és elkezdte mondani az igehirdető: fiatal ember, nézz Jézus Krisztusra! Nézz! Nem kell más tenned, csak nézned, és élni fogsz. És idézte az igét az Ézsaiás könyvéből: rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok. Így szól az Úr. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok. Az a baj, tudjátok, testvéreim, hogy mi sokáig csak tudunk a mennyei barátról. Elméletben tudjuk az egy közben járónak a nevét, de nem bíztuk rá az ügyeinket. És itt most nem a napi gondokról van szó. Meggyőződésem, hogy arról sokan bizonságot tudnának tenni itt is a templomban, ha most megkérnénk, jöjjön ki ide, aki beszélni szeretne, tudna arról, hogy hogy viselte gondját Isten. Biztos vagyok benne, hogy többen, sokan tudnának beszélni erről. Így tapasztaltam meg a szeretetét, úgy a gondviselését. De itt most nem erről van szó. Nem arról van szó, amit megtanultunk úgy általában a konfirmációra, vagy akár amit az egyház iskoláinkban megtanítunk a gyermekeinknek. Hanem itt arról a személyes vallomásról van szó, amit te mondasz el egyes szám első szemében. És így már megkérdezem, hogy vajon ki állna ki itt a templomban, hogy elmondja nekünk, hogyan fogadják majd a bűneit oda át. Mit mondanál, ha erről kéne itt most vallani? Hogyan fogadják a bűneidet majd oda át? De mit mondanál arról, hogy hogyan értékelik a jó cselekedeteidet oda át? Mit mondanál egy ilyen személyes vallástételben, hitvallásban? Van-e mennyei hajlék a számodra? Hogy érzitek, mert ha ezt kimegyünk és kimondjuk itt középen, akkor ezt, hogy így mondjam, nem lehet komolytalanul tenni. Itt nem lehet viccelődni. És ezért tudom sajnos, hogy nagyon sokan bizony nem jönnének ki. Mert mit mondjanak? Mert tényleg, hogy is fogadják a bűneimet oda át? Most akkor mi is van a jó cselekedeteimmel? Biztos, hogy van ott helyem? Névre szóló helyem a mennyben? És itt hadd tegyem hozzá, hogy ti is érzitek, testvérem, hogy amikor az ige hirdető prédikál, és állandóan csak elméleteket mond, nem marad meg, nem végzi el a munkáját, ha nem szövök bele személyes példát, ha nem érződik, hogy én is küzdök ezekkel a kérdésekkel, és nekem szegeződik az ige kérdése, és meg kell vallom, hogy igenis kiállnék, nem csak itt, nem dicsekvésül, hanem mert a lélek késztet, hogy máshol is, ha kell a barátság házában, vagy bárhol, ahol Isten adja, egy rádióműsorban, vagy tévékamera előtt, teljesen mindegy. De el kell mondanom, igen, Isten nagy-nagy kegyelméből hitem van abban, hogy hogyan fogadják a bűneimet oda át, hogy hogyan értékelik a jó cselekedeteimet, és hogy hajlék vár, ha elmegyek. Ki állna ki? Presbiter testvérek, hát elvileg mindenki kéne tudni állni, nem? Szülők, nagyszülők, konfirmáltak? Egyháziskolába járó gyerekek? Nem másról kéne itt beszélni, hanem erről a személyes barátról, a hozzáfűződő kapcsolatról. Általában könnyű mindezekről valamit mondani, betanult szövegeket szajkózni, kegyes frázisokat ismételgetni. Mindenki bűnös, én is. Az Úr Jézus meghalt mindenkiért, hát biztos én értem is. Most az a kérdés, hogy az egyetlen közben járó, a te közben járód-e? Az egyetlen közben járó, a tiéd is. Goethét, a költőfejedelmet sokan ismerik és tisztelik, és én is csak így tudok beszélni róla, de azt már kevesen tudják róla, hogy az utolsó perceiben mondatát kicsit félreértve teszi közzé, és őrzi a köztudat, ugye úgy mondta ő németül, hogy mehr Licht, több világosságot. Sokan úgy gondolják, hogy a felvilágosodás eszméinek a terjesztését akarta ezzel is mintegy még sugalni és hátrahagyni. Hát testvérem, először is tudni kell róla, hogy a valóságban a szolgájának mondott egy mondatot, egyszerűen annyit mondott, hogy több fény, nyisd ki, légy szíves az ablak spalettákat, és jöjjön be több fény a szobába. De ennél azért egy kicsit szomorúbb a helyzet, mert az az igazság, hogy ő gyakorló spiritista volt, soha életében nem mert elmenni temetésre, mert annyira félt a haláltól. Úgyhogy ez az említett mondata egy egyszerű mondat, de egy picit átvitt értelemben ismerve az ő félelmeit, bizony föl kell tennünk azt a kérdést, megtartva a tiszteletet iránta, hogy vajon milyen rettenetes sötétségbe kellett vajon mennie ennek a költőnek. Ez akár lehet egy halálos siko is valakinek az élete végén. Mehr Licht, több világosságot, mert amit látok most a halál pillanatában, az valami szörnyűségesen sötét. És aki spiritizmussal foglalkozik, és abból meg nem tér, arról a Biblia elmondja, hogy hova, merre tart, és annak sajnos nincs mennyei barátja. De neked lehet, de neked van. Mert az ősi hitvallás évezedek óta, ami hangzik, az most már a miénk is, a tiéd is, még ha egyszer, még ha annak idején ott is hangzott el Közel-Keleten. Így hangzik az ő eredeti nyelvükön, Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. És ezt idézi Pál apostol is itt, amikor ír a Timóteus levelében, Timóteusnak írt levelében, hogy mert egy az Isten. És minden olvasónak, hallgatónak azonnal megcsendült a fülében, aha, a Sömát idézi. Halld, ami Istenünk, Jahve az Úr, az egyetlen Úr. És az új szövetség fényében tudjuk, hogy ez az egyetlen Úr egyetlen közbenjárója, egyben egyetlen fia, és mégis vele titkos és csodálatos módon egy lényegű Isten, ő a te közbenjárod, az Úr Jézus Krisztus. Ő a te barátod. És hogyha ő a te barátod, mert odaadtad az életedet a kezébe, mert mindent vele intéztetsz, menjen és földön, akkor tudhatod a kérdésekre a választ, testvér, és tudjad is, mert ha majd odaállunk ő elé, és odaállsz elé, és remegve az ő szentségét, tisztaságát, hatalmát, dicsőségét látva, remegve, és dadogva mondod, és kezded, hogy Uram, a bűneim, akkor majd visszakérdez, és megkérdezi, hogy a bűneid? Nem látok egyet sem. És aztán folytatod, hogy Uram, hogy nem látsz egyet sem, de hát tudod, és akkor eszedbe jutnak még dolgok. Tudod, Uram, mit tettem, gondoltam és mondtam, és mit nem tettem, amit meg kellett volna tennem. És akkor Jézus, a te barátod, azt mondja, emlékszel, olvastad, ugye? Bűneinket maga vitte fel testében a fára, az ő sebei által gyógyultunk meg. Barátom, melyik bűnödet vitte föl a fára a testében? Melyik bűnödet? Mindet! Mindet fölvitte testében a fára. Úgy, hogy Ézsaiás prófétált róla, és ugyanúgy, hogy Péter idézi ezt a proféciát az első levelében. Ezt fogja mondani neked a te barátod. És amikor jön a következő kérdés, hogy akkor most a jó cselekedeteim számítanak, hogy is vannak, azt is el fogja mondani a barátod, hogy igen, tudom, egy nagy része fa, széna és pozdorja. Hát a magad dicsőségére csináltad, hát csak magad mutogattad. De meg tudom neked mutatni azt is, amit talán észre se vettél, és mégis az én dicsőségemre tetted. Hálából, mert megmentettelek, hálából, mert meghaltam érted. Ezek a cselekedeteid aranyként, ezüstként ragyognak ott a te kezedben. És a harmadik kérdésre is van válaszod, és lesz válaszod, ha az Úr a te barátod, és egyetlen közben járód. Igen, van helyed, hajlékkal várod át. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Neked is van. Ha mennyei barátodra bíztad egész életed, tested és lelked, akkor tudhatod, készen van mennyei hajlékod. És végül egy utolsó kérdés. Tényleg igaz mindez rád, rám? Egészen személyesen. Honnan tudod ezt? Teszi föl a Heidelbergi KT kérdése és a 19. kérdés. Honnan tudod ezt? És így válaszol a Szent Evangéliumból. És most számunkra az evangélium Pál apostolon keresztül szólalt meg, mert amikor itt tanít ebben a Timóteusi levélben, akkor arról beszél, hogy igenis könyörögjetek mindenféle emberért, még a császárokért, királyokért is, istentelenekért is, gondoljatok bele, hogy Néró uralkodott abban az időben. És mégis azt mondja, hogy könyörögjetek, érettük is, mert Isten hívása, kegyelmes kiválasztása mindenféle ember felé nyitott. Isten hívása, kegyelmes kiválasztása mindenféle ember felé nyitott. Még a legpogányabb, jelenleg legistentelenebb emberek felé is. Erről beszél sok helyen a Biblia. Minden népből, fajból, társadalmi rétegből, börtöntöltelékekből és magukat tévesen jó embereknek képzelőkből gyűjt magának egy üdvözülő sereget az élő Isten. személyi válogatás nélkül. Ezért szól neked is személyesen. Nem lesz ott a mennyben mindenki az emberiségből. Calvin a maga kommentárjában nagyon szépen beszél erről a mai ige szakaszunk magyarázatában. De aki itt van, és hallja az evangéliumot, az mindenki jöhet. Mindenki jöhet. Aki akarja, aki kéri, aki esengve kiáltja, igen, kérek fényt, a világ világossága, ragyogja be az életemet. Jézus, Úr Jézus, légy az én mennyei barátom. Légy az én egyetlen egy közben járom. Mindent veled intéztetek. Ezentúl mindent veled intéztetek. És köszönöm, hogy ami a legfontosabb volt, a fizetség, azt már el is intézted. Azt mind kifizetted. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Isten kegyelmes hívása szól. Szól, és most hadd idézzem így Péter apostol első levele első részének első két versét befejezésül, ilyen aktualizált módon. Isten kegyelmes hívása szól a Székesfehérváron és környékén élő jövevényeknek, akik ki vannak választva a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Isten kegyelmes hívása szól a Székesfehérváron és környékén élő jövevényeknek, akik ki vannak választva a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Hidd, mennyei barátod mindent elintézett, és dicsőítsd őt egész életedben. Úgy legyen. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy állsz elénk, mint mennyei barát, mint aki mindent elintézett, előre ment, aki mindenért fizetett, aki úgy fogadsz minket, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna, a hittel rád bízzuk életünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy jó cselekedeteinkkel sem kell becsapnunk magunkat, hiszen egy csomót csak azért teszünk, hogy magunkat fényezzük, magunkat dicsérjük. De olyan jó, hogy tehetjük azt a jót, amely téged dicsőít, és amely valóban másoknak segít. És köszönjük, hogy mennyei hajlékokat készítettél számunkra, mindnyájunknak külön-külön. Köszönjük, hogy oda át te vársz. És köszönjük, hogy gyerekek és felnőttek már most rád bízhatják egész sorsukat. Köszönjük így a mi iskolánkat, a benne felhangzó evangéliumot, a gyerekek megnyíló szívét, a szülők rád találását. Köszönjük, Urunk, hogy mint mennyei barátunk, munkálkodsz bennünk lelked által, és vezetsz, terelgetsz önmagad felé. Áld meg a mi közösségünket, szeretteinket, családtagjainkat. Áld meg óvodánkat, iskolánkat, az ott folyó munkát, szolgálatot. Áld meg a szülői közösség minden tagját, életét. Áld meg mindazokat, akik terheket hordoznak. Vigasztald gyászolóinkat. Bátorítsd a megfáradtakat, gyógyítsd betegeinket, és így kérünk, hogy áldj meg a mi küldetésünkben minket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk egész sorsunkat itt és oda át. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, a te áldott szent lelked által, hallgasd meg imádságunkat, és könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat mennyei barátunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és most fogadjuk nagy szeretettel a mi iskolásaink műsorát.
Józsa Lászlóné, a két testvér példázata.
Isten jelenléten nagyon fontos nekünk, Úrunk, arra kérünk, legyél most is velünk. Amen.
A hozsannás ünnep pálmaágas útja, ünneplő sokasság Máté is tanúja. Elmúlt, s hogy hétköznapok jöttek, a főpapok újra szavába kötöttek.
Jézus állt középen. Minden vita helyett elbeszélt nekik egy olyan történetet, mely máig érvényes 2000 év óta. Két testvér esete döbbenthet magunkra.
Valahol Izrael földjén élt egy család csendben, békén. A családfő tekintélye és az anya szeretete soha nem szenvedett csorbát, kihitette saját dolgát, de szőlőskertjük gondja lett két testvér között próba.
Kedves fiam, arra kérlek, menj, kapáld meg a tőkéket. Lazítani kell a földet, az esőből így kap többet. Ma a városba kell mennem, szamaramat fölnyergeltem.
Édesapám, legyen nyugodt, megteszem én, amit mondod. Gondom lesz a kapálásra, menjen bátran, Isten áldja.
Míg az apa készülődött, nagyobb fia sürgölődött. Mihelyt az útnak indult, lefeküdt, s farnak fordult.
Mire majd az apám kimegy a szőlőbe, azt hiszi, tőkeit én kapáltam körbe. Összekuszálódik az ujjal a régi, különösen még ha nagy eső is éri.
Dehogy mentem én el, dehogy a városba? Azt akartam tudni, milyen szolgálója lesz kérésemnek, végzi-e, mit mondott, mennyire osztja meg apjával a gondot. Másodszorra másik fiam kérem arra, hallásom, parancsa az apja parancsa. Az ő természete más, mint a bátyjáé, nem fékezi nyelvét, mindent mond, nem málé. Kedves fiam, arra kérlek, menj, kapáld meg a tőkéket. Ma a városba kell mennem, szamara már fölnyergáltam.
Jaj, apám, a kacsolással épp végeztem, és most mással bízol meg. A bőröm tépte, a tenyerem, mintha égne. Tegnap szőlő, ma is szőlő. Tudod, mi vagy, zsarnok szülő.
Mi szíveden, az a szádon. Őszinte vagy, nem is bánom. Holnap, mikor itthon leszek, kapát fogok, majd én megyek.
Nem szidott meg, csak a hangján éreztem, hogy nagyon balgán mondtam, amit mondtam néki. Mi vagyok én, gyerek, férfi, férfi, aki szégyenkezik. Kapát fogok, végzek estig.
Jézus példázata végén megkérdezte. Ezt a történetet ki s hogyan értette? Én is megkérdezem, melyik fiú volt jobb, aki igen mondott, vagy ki nyersen szólott?
A két testvér példázata tükröt tart elénk is. Megtudom, ha belenézek, milyen vagyok én is.
Magunkat mi jónak látjuk, más az égi mérce. Egyezik a szavainkkal tetteink értéke?
Jót ígérni, s meg nem tenni, mindennapi csapda, aki szóban engedelmes, önmagát becsapja.
Aki viszont nyersen beszél, s később átgondolja, mit szóban emlőztött, tettével pótolja.
Újra, s újra megkérdezem, melyik fiú vagyok én? Jó lenne, ha szelíd szavú, tetteiben meg kemény.
Thank you.
ismerjük az igazi fiút. Jézus igen mondott, aztán tette, amit kellett, s atyájához szólott.
Őt keresni, őt követni, boldogságunk útja, azt, hogy nekünk mi a legjobb, ő, s az atya tudja.
Jár Krisztus népe nagy vígan, mindegy örömre keljünk, és egybeforva boldogan, csak arról énekeljünk, hogy könyörülő Istenünk, mi áldott csodát tett velünk, mi drágán szerzett nékünk.
Tolmezei Erzsébet, most minden út te benned összefut, most minden szív te benned összeér. Az egész világ körötted forog, és te a nagy mindenséget vezérlő erővel igazgatod.
Igazgass engem is, hadd legyek egy parányi csillagod, melynek fényét észre sem venni, de melynek fénye te feléd ragyog. Igazgass engem is, arra megyek, amerre akarod, hadd legyek egy parányi csillagod.
És hogyha jő az est, ha feketére fest mindent az éjszaka, hadd legyek én is az éjnek világító csillaga, és sok ezred magammal teremtsek ragyogást, te rólad ragyogást.
Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod, igazgass engem is, hadd legyek egy parány csillagod.
Köszönjük szépen! Köszönjük a felkészítő munkát, és mindazt, amit most elmondtatok, átadtatok nekünk. Isten áldjon meg, és tartson meg benneteket hitetekben.